Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Élt egyszer egy olvasó podcast, Mészáros Márton és Neszlás Sándor irodalmi beszélgetős műsora. Én Neszlás Sándor vagyok.
Én pedig Mészáros Márton.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Szolgálati közleményekkel kell kezdenünk, mégpedig én amikor terveztem ezt az adást, akkor egy nevet fölírtam magamnak, mégpedig a Lajos nevet, mert ezt fontosnak tartottam volna megemlíteni az előző műsorban, mert ha jól tudom, neked annak idején nem véletlenül hívták az egyik írszetteredet Lajosnak, úgyhogy
hát
erről nem vallottál az
hát
előző adásban.
Bizony, és a másik kutyámat pedig Gyulának hívták. Tehát volt egy Gyula, és volt egy Lajos.
Hát ez csodálatos, és ilyen és fontos... És ilyen fontos magánéleti megjegyzéseket nem
hiszem. Hát igen, ez... igen, és a harmadikat pedig agyarnak hívta.
De annak miközben van a tüskevárhoz?
Annak a Harry Potterhez van köze.
Ja, oké, az egy másik.
Az egy másik univerzum, de így van, Gyula és Lajos volt. Viszont ha már itt tartunk, az Emilynek volt egy Goethéje, akit Wolfgangnak hívtak, és aztán volt egy Johann nevű Goethe is, és aztán meg volt egy Faust nevű Goethe is.
Akkor Goethét azt kimaxoltátok.
Goethét azt kimaxoltam. Még lehetett volna egy Werther, meg egy Szenvedései.
De Szenvedésének hívnék Goethét.
Az godosság.
Amiről nem szerettem volna beszélni, de szerintem egy pár szót azért említsünk erről a Kata ügyről. Hát ez nagymértékben fogja a könyves szakmát érinteni, vagy már érinti is. És nagyon bízom abban, hogy majd, hogyha ezt valaki évek múlva fogja hallgatni ezt az adást, akkor így ez nem az történik, ami most látszik a jelenből, de most nagyon úgy néz ki, hogy a könyves szakma, ami eddig lényegében úgy működött, hogy a kiadói embereken kívül mindenki, mondjuk elsősorban a szerzők, illusztrátorok, külső korrektorok, olvasószerkesztők, tehát mindenki, aki valamilyen módon kapcsolódik egy könyv elkészítéséhez, az úgy tud számlát adni a kiadónak, hogy vállalkozásként működteti, akik többnyire katás vállalkozóként működtek, és ez most egyik pillanatról másikra megszűnik, és ez iszonyatos nagy, és ennek, tehát mindenki az adózási részét nézi, meg azt, hogy most hány embernek megy egyik pillanatról a másikra tönkre az élete, nem tudja, mit csináljon, és ami már most látszik, hogy ugye nagyon árérzékeny a piac, az emberek nagyon nem szívesen fizetnek 5-6 ezer forintot egy könyvért, de azt is be kell vallani, hogy az elmúlt 10 évben mondjuk a könyvek a valós szolgáltatások árához képest nagyon alacsonyan tudott megjelenni, azért, mert ezek az embereknek meg volt a lehetőség arra, hogy így számlát adjanak, és kedvezményesen adózzanak, és most az van, hogy így én már most érzem, hogy így mennek fel az árak. Mindenki egy kicsit többet kér, ami teljesen nyilvánvaló, és szerintem ennek az lesz az eredménye, hogy például egy kisebb kiadó, mint mondjuk a Csimota kiadó, ezt ismerem belülről, hát 5000-szer meg fogjuk gondolni, hogy egy könyvet megcsináljunk-e, és inkább az lesz, hogy mindenki a tutira fog menni, és tehát hogy nagyon le fognak szűkülni az izgalmasabbnak tűnő könyvek, és minden kiadó a biztosat a tutit akarja, ami mondjuk nem mindig kedvez a
minőségnek. De nyugodj meg, mert a taxisoknak továbbra is működik a dolog, úgyhogy egyáltalán nem kell aggódni. Tehát, hogy mondjuk azért ki, hogy minket ez személy szerint nem érint, te egy kiadói munkatár vagy dolgozó vagy, én ugye a egyetemen tanítok, a vállalkozásom az egy KFT, tehát hogy én eddig sem a kata szerint adóztam, csak hát tényleg nagyon fejezzük ki a szolidaritásunkat azok iránt, a kollégák iránt, akik most egyik napról a másikra gyakorlatilag nem tudják, hogy mihez kezdjenek. Tehát még persze azt is érti az ember, hogy megszorítások vannak, stb., de hogy azért ez őrületesen rövid ez az idő, amennyi idő alatt át kell letálniuk, hát szolidárisak vagyunk velük.
Annyit azért pontosítanék, hogy engem érint közvetlenül is.
Tényleg?
Mert, hogy hát persze, szerzőként hogy adok számlát?
Ja, hát szerzőként. Hát aha, ja, értem, hát, értem.
Íróként ez nagyon durván hat, és amikor a családi PT-t föl kell számolni miatt, azért az annyira nem funny. Pedig olyan jó kis neve van, amit én találtam ki többek között, de hát ez egy tök másik történet. Ez az egyik, meg hát értelemszerűen rengeteg olyan szituációban, amit így nem is gondolunk, hogy így mi mindenben befolyásolja ez az életünket, és ez mindenféleképpen drágulást fog vezetni. És ez igazából ezért egyszerűen tényleg, amit mondasz, hogy így egyszerűen nem tud az ember más tenni, mint szolidaritást nyilvánít saját magáért is, meg a többiekért is értelemszerűen, de ez így nagyon nem fog jót tenni a könyves szakmának.
Ugye ez tipikusan egy olyan széna, ami amúgy is hát egy rettenetesen alulfinanszírozott dolog, tehát itt azért ez tényleg a legkisebb változás is ilyen értelemben húsba vágó. Gondolom
igen,
én.
Igen. És akkor most így ne is kezdjünk el beszélni arról, hogy mondjuk micsoda beszédek hangozhatnak
ne is,
el.
Ne is.
Micsoda szavak hangozhatnak el. Tehát, hogy ezek a másik fele, hogy így... Ezek így... És most megnéztem, a 155. napja van a háborúnak, úgyhogy ez annyira nem fanni ez az évetig.
Tehát nagyon-nagyon nehéz elgondolni, hogy tudna rosszabb lenni, de hamarosan meg fogjuk tudni.
Ja, és akkor már csak egy, tehát az előző, tehát kettővel ezelőtti adásra visszautalva a Sinistra körzetre, ugye ott abban azt te emelted ki, hogy ugye a hatalomnak a irracionalitása az, hogy egyszerűen kiszámíthatatlan, egyik pillanatról másikra megváltoznak a szabályok. Azt a szabályt vagy törvényt, amit hoznak, azt megszüntetik, tehát hogy itt vagyunk a Sinistra körzetben egyik pillanatról másikra, és ez nagyon, nagyon rossz ezt látni.
Itt. Na, csapjunk a lovak közé.
Na hát akkor ezután a nagyon kedélyes felvezető után bízom benne, hogy majd ez a jövőből visszahallgatva egy kicsit a szűklátó körülségenket mutatja, és nagyon pesszimistán láttuk a jövőt, és ne legyen igazunk, ebben biztos nagyon örülnék, hogyha később ez másképpen lenne. És akkor térjünk is át a mai szövegünkre, ami... ugye az a 21. adás, és Szerb Antal Utas és Holdvilág című könyvéről fogunk beszélgetni, ami 1937-ben jelent meg, és már most mondanám mindenkinek, hogy akinek ez nincs meg, vagy régen olvasta, és most így hirtelen szeretne hozzájutni, az a Magyar Elektronikus Könyvtárban ezt megtalálja, majd a leírásba bele fogjuk rakni a linket.
Pontosan.
Na, egy tipp kérdéssel kezdeném. Szerinted az eddig beszélt könyveink közül hány íródott a 30-as években? 1930-as években.
Hát várjál csak. Az I és talán az igen.
Igen, eddig ötös.
Akkor
tehát ez a puszták népe, pontosítjuk, 1936-os, tehát hogy ez szinte egy napra pontos, évre pontosan.
Akkor várjál csak, lehet, hogy a Stör kapitány is.
Nem, az egy később. Picit későbbi, az 42-es. Aha, 42-es.
Akkor föladom. nem emlékszem, hogy mikről beszélgettünk.
Picit segítek, idén beszéltünk róla.
Idén beszéltünk, hát az nem segítség. Igen. Fogalmam sincs, hogy mikről beszéltünk.
Jó, akkor Tamás Járon.
Tamás Járon, tényleg.
Rengetegben van, az 32-es.
De jó. Ja, hát igen. Jó,
és akkor még egy picit az időrendet, tehát 40-ben jelent meg a Rejtőjenőtől a Piszkos Feda kapitány, és akkor 56-ban Mésző Miklós magasiskola, és 57 ott Liggéz a hajnali háztetők, ezek a korábbi adásaink. Tehát, hogy így, most így nagyon ezt a 30-as éveket így kezdjük maximalizálni.
igen.
És azért is gondoltam ezt kiemelni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán milyen volt olvasni ezt a könyvet, milyen a te Szerb Antal olvasói léted, és hogy na, én inkább akkor kezdjük itt. Tehát, hogy
én,
milyen
én
volt újraolvasni.
Igen. Aha, én őszintén szólva a Pendragon legendát, azt jobban szeretem. Azt még gyerekkoromban olvastam sokszor, az kifejezetten arról kifejezetten azt gondolom, hogy ez valami nagyon hasonló volt, mint amit aztán az Umberto Eco csinált, és ez egész szervantált, és
igen,
egy picit olyannak érzem, mint az Umberto Eco, tehát hogy egy ilyen, nem tudom, bölcsészkrimi, vagy valami ilyesmi. Ugye itt a Fukuingára lehet a Pendragon kapcsán gondolni elsősorban. Az Utas és Holdvilágot, az a szüleimnek volt egy ilyen nagy kedvence, a példányomban most lehagytam, nincs itt, azt látom, hogy az apukám ajándékozta ezt az anyukámnak, még mikor udvaroltak egymásnak, tehát ez 66-ban vagy valami, tehát hogy...
Ez hogy, nagyon érdekes.
Igen, úgy van dedikálva, hogy ez az ajándékozó izé benne van, és ők valahogy szerették is ezt. Én őszintén szólva, hát annyira nem vagyok lelkes tőle, megmondom őszintén. Tudom, hogy egy kultkönyv, meg tudom, hogy most így meg fognak kövezni majd minket, meg nem tudom, de hogy én
hát
én
lehet, hogy csak téged fognak meg.
Igen, jó.
Oké,
lehet, hogy csak engem. Tehát, hogy őszintén szólva nagyon programszerűnek érzem, és ez amúgy megnézegettem egy picit a korabeli kritikákat, és ők is sokan erről beszéltek, hogy nagyon látszik, ugye egyrészt van egy ilyen fejtegetés a Cervantalnak hogy hogyan kell regényt írni, és hát ez annak egy ilyen programszövege, másrészt meg valahogy azt érzem, hogy és ez picit visszavezet a podcastunkhoz amúgy is, anya, mert picit azt érzem, hogy Freudot olvasgatott akkoriban tömintel mennyiségben, és arra írt egy regényt. Tehát, hogy elolvasta a rossz közérzet a kultúrában, meg a kísértetiesről szóló Freud eszét, meg még egy-kettőt, és valahogy azt érzem, hogy minthogyha ezeknek a téziseknek az ilyen példa szövege lenne, ez csak úgy kapcsolódik ugye a podcastunkhoz, hogy pont úgy indult a podcastunk, hogy ezekről az eszékről beszélgettünk, és hát szerintem Cervantal éppen ezeket az eszéket, ezeket nem tudom filológiailag igazolni, de hát elég egyértelműen ezeket az eszéket olvasgatja, és erre írt egy nem is tudom eldönteni, hogy legtűrte, bizonyos pontjain azt hiszem, hogy egy picit legtűrösebb, mint kéne, és amúgy meg leírásaiban, meg atmoszféra teremtő képességében, meg hát tényleg lenyűgöző szöveget, én depressziós leszek tőle mindig. Tehát, hogy te mondtad, hogy tavaly, vagy a múlt adást úgy fejezted, vagy egy nyári olvasmány, nem,
igen,
én
igen,
nekem
igen.
Nem, én kifejezetten rohadt nyomasztónak találom még mindig, de majd részletesen beszéljünk róla. Neked hogy volt?
Érdekes. Nem tudom, miért érdekes, de én először Cervantaltól a világirodalom történetét olvastam, utána a magyar irodalom történetét, és nekem azért nagyon fontos szerzőm Cervantal, mert így gimnáziumban én gyakorlatilag csak Jókait olvastam, és amikor ilyen engem az irodalom érdekelt, viszont azt nagyon nem szerettem, ahogy akkoriban így hallottam, ahogy beszélni kell irodalomórákon az irodalomról. Azért egy zárójelet itt nyitnék, hogy most a mai fejjel visszolvasom egy negyedikes irodalmi tankönyvet, teljesen jól le vannak írva a dolgok. Tehát, hogy így, tehát én úgy sokkal rosszabbra emlékeztem, tehát utólag visszolvasva ezek rendben vannak, csak igazából a tudás nem volt hozzá, hogy a szövegeket hogy értse meg az ember. Uh-huh. És nekem Cervantal, ahogy beszél az irodalomról, most azt ne azt nézzük, hogy szakmailag, hanem azt, hogy így ez hogyan beszél az irodalomról, hogy így hogyan lehet ezt az egészet így mondjuk izgalmassá és érdekessé tenni, hogy ezt nagyon szerettem. És akkor én utána olvastam tőle szép irodalmi szövegeket, hát én is a Pendragon legenda, én amúgy nagyon szeretem a hetedik Olivért.
Van most belőle egy hangjáték a klubra, nem hangjáték, hanem hangos könyv.
Aha, na jó, ezt nem is tudtam, jó, hogy mondod. És nekem azért valahogy az Utas és Holdvilág, azt is szeretem, és hogy így én nagyon sokszor arra emlékszem, hogy én ezt utazás közben olvastam. Tehát vagy repülőm, vagy vonaton, és mindig az van bennem, hogy én ezt utazás közben olvasom, és nekem ez inkább, amiatt ez egy nyári könyv lett. És ami, hogy egy kicsit csatlakozzam hozzád, hogy... Most újraolvastam az Utas és Holdvilágot, tökre szerettem, és akkor, amikor így elkezdtem így a podcastre készülni, akkor így elkezdtem magammal megfogalmazni, hogy oké, de hogy ez miért is tetszett, és akkor egyre inkább csak így a sutasságokat, túlítságokat, közhelyeket láttam, miközben így olvashatja magát, amit mondasz, ez az atmoszféra, ez zseniális, és hogy egy ilyen, szerintem nagyon izgalmasan meg... Tehát, hogy nagyon izgalmas könyv, jó olvasni, de aztán így valahogy olyan, hogy egy kicsit így többet ígérne, mint amit kapnál, és hogy valahogy ezért, emiatt egy kicsit másképpen viszonyul utólag az ember hozzá, de olvasni elsőre szerintem tök jó.
Abszolút. Tök jó. Amúgy még azért annyit jegyeznék meg, hogy jó, hogy mondtad a magyar irodalom történetét, világirodalom történetét, hogy valószínűleg azok a legjobb regényei a Cervantesnak.
Na, hogy, ez tök jó, igen.
Tehát,
igen.
Hogy azok regény, hogy igazából azok, tehát, hogy ugye, mint irodalom történet, hát azért vannak benne furcsaságok, de hogy másfél meg, mint ilyen beavató olvasmány, vagy bevon, tehát hogy tényleg rettenetes olvasmányos, tehát azt azért mindenkinek jó szívvel tudjuk ajánlani. Még hogyha...
Így fogalmazta, hogy rettenetesen olvasmányos.
Tehát, hogy hát rettenetesen olvasmányos.
Hát, nagyon olvasmányos.
Hát, nagyon olvasmányos. Igen, tehát hogy másfél viszont, mint hát tehát az irodalom szigorlatra, vagy irodalom történet szigorlatra azért nem abból érdemes felkészülni. Tehát, hogy azért vannak ilyen jó nagy elkenések benne, de most ez persze, most ez nem tartozik ide. Még egy,
egy anekdotát,
hát utólag könnyű, tehát hogy nyilván az ilyen jó, jobb gimmickben mindenki, mi gyerekkorunkban, akkor aki hozzá akart valamit olvasni az irodalomtankönyvhöz, akkor megnézte a Cervantest, nem, meg a Babicsot, már mint az európai irodalomtörténetét, és akkor volt egy történész barátunk amúgy, nem mondom meg, hogy ki, és hogy valamit, azt hiszem, hogy Ottliknak akart utána olvasni, és így felháborodott, hogy nincs benne a Cervantesban. Tehát, hogy annyira kortársnak érezte ugye magát, vagy annyira evidens volt, hogy a Cervantesba utána nézünk. Igen, és akkor mondtuk neki, hogy azért nincsen, mert hogy hát így időben ez így nem nagyon tudott volna összejönni, mert Cervantes akkor már nem élt sajnos.
Na, akkor kezdjük az elején. Elolvastam az első bekezdést, és akkor utána egy picit gyorsan fussunk végig a könyvnek a szerkezetén. Így kezdődik az első bekezdés, hogy a vonaton még nem volt semmi baj. Velencében kezdődött a sikátorokkal. Már mikor a motoszkáfon az állomásról befelé hajóztak, és elhagyták a Canal Grandét, a rövidebb út kedvéért, Mihálynak feltűntek jobbra és balra a sikátorok. De ekkor még nem sokat törődött velük, mert eleinte teljesen lefoglalta Velence velencesége. A víz a házak között, a gondolák, a lagúna és a város téglavörös rózsaszín derűje. Mert Mihály most volt először Olaszországban, 36 éves korában a Nász útján. Na, ezzel indul a szöveg, és azért itt teljesen jól látni, hogy itt az első bekezdésben minden le van írva, amit tudni akarunk, és gyakorlatilag ez akár az összefoglalás is lehetne ennek az egész regénynek, ami szerintem nem baj. Tehát, hogy ez nekem ezt így tökre szerettem, és én még egy dolgot elfejtettem említeni az elején, hogy most, amikor olvastam, egy nagyon sokszor volt olyan érzésem, hogy fú, hát ez tök közhely, ezt már hallottam valahol, hol is hallottam, és akkor elkezdtem gondolkozni, és rájöttem, hogy azért, mert ezt annyira szerettem ezt a szöveget, hogy így ilyen bekezdésekre, meg mondatokra emlékszem, hogy ezt azért, mert ezt már olvastam nála, és hogy ez egy, nekem egy ilyen visszatérő élmény, hogy ezt ismerem, ezt a szöveget, és mondjuk ezért is tökre szerettem olvasni. Na, hát, akkor...
Hogyha erre a bevezetőre egy picit lehet reagálni, hogy itt azért tényleg jól mondod, hogy egy csomó olyan elem felvetődik, ami fontos lesz az egész regény értelmezése szempontjából, tehát hogy ki vannak jelölve itt ezek a kiinduló pontok. És egy picit ehhez kapcsolódik a kritikám viszont, hogy ezek ilyen gyakran nagyon mély értelműnek tűnő dolgok, amiket aztán, hogyha megpróbálsz logikusan végigvinni, akkor valahogy ilyen csapdákba kerülsz. Tehát, hogy
például?
Hát például az, hogy a sikátor, az ugye az ugye rögtön így elkezded elemezni, hogy mi is a sikátor, és van is egy ilyen rész, amikor bemegy először a sikátorba, és akkor
Igen,
hát
igen,
ilyen több
igen.
dolgot mond róla, most hirtelen nem tudom, hogy hol van ez a, vagy nem fogom tudni felolvasni, de hogy ugye először is azt mondja, hogy ez egy nagyon intim tér, hogy már szinte valami ilyesmit mond a szöveg, hogy szinte illetlenség éjszaka menni, mert hogy ez valakinek a személyes terében vagy, és akkor utána meg ez összekapcsolódik valahogy az ilyen üldözöttség érzésével, ami a végig a mániája ugye Olaszországban, hogy őt üldözik, és hogy
igen,
a sikátor
igen.
az, ahonnan nem tudsz elmenekülni. Tehát, hogy egyszerre van egy ilyen bensőséges dolgának, hát mondanám, hogy hát egy ilyen ödipális, tehát hogy visszatérsz valahogy, és van ugye másfél, meg a sikátor ez egy ilyen picit ilyen csőszerű dolog, tehát hogy egy hát visszavágyódás az anyamébe, és ennek a biztonsága, és ugyanakkor ezzel kapcsolatban van a fenyegetettség is, de hogy ez sincs, más utána meg azt mondja, hogy ugyanebben az eszmefuttatásban, hogy ez mennyire más, mint azok a terek, amiben ő fölnőtt egy nagypolgári villában, és ott van ez a tágasság, és a tágasság is nyomasztja. És hogy valahogy azt akarom mondani, hogy valahogy az egész nem áll össze, tehát mindig így elindulunk egyfajta, elindít téged valamiféle értelmezés, vagy lehet, hogy csak én vagyok buta hozzá, de hogy így megpróbálom végigjárni ezt az utat, és mindig valahogy így megbicsaklik a történet, vagy megbicsaklik ez az értelmezésem. Nem tudom, hogy érted-e, amit mondok, tehát, hogy
értem,
hogy egy csomószor olyan van, hogy így fel van neked kínálva valami, tök nyilvánvalóan valamiféle értelmezési lehetőség, és aztán ezt valahogy nem tudom végigvinni. Tehát, hogy ez az élményem ezzel a regénnyel kapcsolatban, hogy egy csomószor nem tudom végigvinni, hogy most ez miért van, miért történnek, miért mennyi Rómába, miért épp, érted, persze értem én ezeknek az ilyen szimbolikus jellegét, csak hogy valahogy egy csomószor azt érzem, hogy nem tudom megfejteni, vagy, de lehet, hogy éppen ez a jó a regényben, na, most másfél meg nyilván, hogy lehet, hogy ez egy erénye a regénynek, hogy mindig ott marad valami titok a végén, tehát, hogy ez másfél meg persze pozitívan is tudjuk fordítani.
Igen, és én picit azzal csatlakoznék ide, hogy nagyon sokszor van olyan az embernek olyan érzése, hogy túl vannak írva dolgok. És amikor ezen gondolkoztam, hogy értelemszerűen igen, túl vannak írva, de azért ne felejtsük el, hogy ez egy 1937-es regény, és
teljesen jogos.
És azért ez szerintem ilyen tök jó ilyen régészeti lelet, ahogy mutatja azt, hogyha például megnézzük az Utas és Holdvilágot, és akkor utána megnézzük mondjuk a Hajnali háztetőket, hogy akkor ott micsoda nagy fordulat van, és akkor így nagyon sok esetben egy szöveget, mondjuk a Hajnali háztetőket, és majd akkor utána az iskola határon megnézed, és összehasonlítom még az Utas és Holdvilággal, akkor látod azt, hogy micsoda óriási, radikális változások vannak, amelyet, hogyha csak önmagában nézel, mondjuk az iskola határont, akkor ez nem tűnik annyira radikálisnak, csak egyszerűen érzed, hogy tök rendben van, és nincsenek ilyen hiányérzeteid, vagy olyan ilyen fenntartásaid, amelyek nem lennének. Úgyhogy...
Jó, ez nagyon igaz, és amellett meg nyilván, hogy ez egy olyan szöveg, ami valamiképpen a nagy közönségnek íródott. Tehát, hogy ez, hogy mondjam, ahogy az Umberto Eco is tudja azt, hogy egyszerre tudja olvasni a kritikus, és egyszerre tudja olvasni a hétköznapi olvasó. Tehát, hogy valahogy mind a kettőnek
igen.
szól, és nyilván ezek a regiszterek, ezek elsősorban a széles nagy közönségnek vannak számba. Tehát, hogy azért igen, ez nehogy már kritika legyen, hogy valami olvasmányos, tehát
igen,
hogy,
igen.
Jó, hát
meg az se legyen.
Tök igazad van.
Te sokszor azzal játszik, és nagyon jó, hogy mondtad, hogy a magyar irodalom történet és a világirodalom történet azok a két legjobban sikerült regénye Cervantesnak, mert itt is az van, hogy bizonyos esetekben meg egyáltalán nem fél attól a szerző, hogy mondjuk vallástörténeti fejtegetéseket írjon be, ilyen hatalmas nagy tudásanyagot mozgasson meg, amelyek azért nem biztos, hogy evidencia volt már a korabeli olvasóknak is nagyon sok esetben, és ez szerintem ilyen nagyon ilyen izgalmas, ilyen beavatás, tehát beavatás érzésed van, tehát hogy
igen.
Ez is benne van. Akkor egy picit, amiről már beszéltél, hogy jönnek egymás után a dolgok a szövegben, hogy egy picit akkor nézzük meg, hogy ennek hogy néz ki ennek a könyvnek a szerkezete. Ugye ez négy nagy fejezetből áll. Ez a négy fejezet, ez a nászút, az első rész után jön a bujdosó, a harmadik a Róma, és a negyedik a pokol kapuja. És akkor egy nagyon röviden, akkor mindig az van, hogy te nem szereted összefoglalni, hogy miről szól a szöveg, úgyhogy akkor most csak a felét kell összefoglalni. Úgyhogy választatsz, hogy melyik felét szeretnéd az első
egyik kettőt, felét sem szereted. Tehát nagyon-nagyon-nagyon röviden, de majd te elmondod részletesen, csináljuk inkább úgy, hogy ugye arról szól, hogy van ez a Mihály nevű ő szereplőnk, aki egy társadalmi lag, és ez sokszor van hangsúlyozva a regényben, tehát ezek a társadalmi pozíciók, az anyagi helyzet, az végig egy meghatározó elem furcsa
módon. Az egzisztencia.
Az egzisztencia, így van, hogy ő neki van valami gyerekkorában. Na, hát most időrendben mondom, hogy ugye nászútra érkeznek Olaszországba ezzel az Erzsivel, aki egy gazdagabb, tehát egy társadalom meg egy magasabb nő, viszont vagy magasabb pozícióban lévő nő, de hát intellektuálisan meg egyáltalán nem méltó párja ennek a Mihálynak, eleinte legalábbis úgy tűnik, és akkor...
Jó, hogy mondtad, eleinte úgy tűnik.
Összefutnak rejtélyes módon az ő egyik gyerekkori barátjával, és ezek az összefutások, amúgy ezek a véletlenek, ezek a legzavarba ejtőbbek az egész szövegben, tehát...
Igen, pontosan véletlenek, majd erről
véletlenek, beszéljük. Igen, és akkor meg ez a Szepetneki János nevű figura, aki hát egy csirkefogó, egy gazfickó, egy de különben meg valamiért nagyon vonzó figura mégis, és kiderül, hogy ők gyerekkori barátok, és ez az élmény, ez felzaklatja a Mihályt, és elkezd a gyerekkorára visszagondolni, vagy elkezd egy ilyen nosztalgiába fulladni tulajdonképpen, és ez ahogy utaznak Olaszországba, az egyre mélyebb lesz, és kiderül, hogy ő nekik gyerekkorukban volt egy baráti társaságok, amiben benne volt ez a Szepetneki, benne volt az Ulpius Tamás, az Ulpius Éva, és egy Ervin nevű fiú, igen, és igen. Ők így ebben az Ulpius házban, vagyis az Ulpius testvéreknek a családi házában hát ilyen szerepjátékokat játszanak, és gyakorlatilag teljes mértékben kimenekülnek az életből, vagy a hétköznapi valóságból, és egy fantázia világban élnek, és ebbe beveszik a Mihályt is, és a Mihály az pedig nagyon-nagyon mélyen, hát erotikusan vonzódik tulajdonképpen mind a kettőhöz, tehát a Tamáshoz is, igen, meg az Évához is. És aztán szétszéled ez a társaság, és akkor tulajdonképpen hát az egész, na akkor most innen folytassad. Hogy...
Hát az egész ugye arra fut ki, hogy a Mihály elmeséli Erzsinek, hogy hogyan halt meg Ulpius Tamás, mert itt ez lesz a lényeg.
Igen, ennek a játéknak is mindig, igen, a halál az értelme.
Annak a szerepjátéknak, amelyet először a Mihály a Ulpius Évával és az Ulpius Tamással játszik, és akkor hozzájuk csatlakozik a Szepetneki meg az Ervin. Amúgy egy ilyen zárójeles megjegyzés, hogy milyen érdekes, hogy van, akinek van vezeték és keresztneve, van, aki meg csak Mihály, vagy csak Erzsi, és hogy ezek is ilyen tök érdekes, vagy ilyen fura dolgok. És a lényeg az lesz, hogy ebben a hát ilyen nagyon furcsa szerelmi 3-4-5-szögben egy ilyen nagyon közeli baráti társaságban így egyszerűen ez egyszerűen megszűnik azután, hogy ugye felnőnek, és akkor utána az egész életük kis túlzással arról fog szólni, hogy ők hogyan próbálják ezeket az életükben meghatározó ifjús, tehát a kamaszkoruk meghatározó alakjaival a viszonyukat kialakítani. Ugye a Szepetneki azért megy ott a nászúton oda hozzájuk, hogy elmondja, hogy lehet, hogy megtalálta Ervint, ezt a barátjukat, akiről megtudjuk, hogy később, hogy ő szerzetes lesz, és egészen véletlenül majd találkozni is fognak. A lényeg az lesz, hogy Mihály gyakorlatilag a NASZ útján rájön arra, hogy az, amit ő hitt, hogy az Erzsivel majd egy kicsit konszolidálni tudja az életét, vagy konformizálni fogja tudni az életét, ez mégse fog összejönni, ezért gyakorlatilag ő lelép a saját NASZ útjáról, és így elkezd utazgatni Olaszországban, aztán teljesen idegileg összeroppan, akkor itt összetalálkozik egy angol orvossal, és fondulatos módokon találkozni fog Ervinnel, aki ez az Ervin elmesén azt javasolja neki, hogy menjen el Rómába, de azt nem mondja, hogy konkrétan, hogy miért, de menjen el Rómába, mert ott Rómában mindig történhetik valami, és akkor lényegében Mihály elmegy oda, közben a háttérben bonyolódik a történet, ugye az Erzsi, a felesége az Párizsba megy, ott, ahol érdekes módon megint össze fog futni a Szepetneki Jánossal. Fölmerül az első, a volt férje az Erzsinek, a Pataki Zoltán, aki vissza akarja hódítani az Erzsit, akkor ezért pénzt ajánl a Mihálynak, hogy adja be a vállókeresetet. De a lényeg az lesz, hogy a Rómába egyértelműen elmenni a Mihálynak, hogy ott találkozhasson az Ulpius Évával, és az Ulpius Éva elmeséli azt, hogy valójában hogyan halt meg a Tamás, a testvére, és lényegében kiderül, hogy ő megmérgezte. Tehát ő adta neki oda mérget, mert a Tamás öngyilkos akart lenni, és akkor Mihály is azt kéri az Évától, hogy adja neki oda ezt a mérget, hogy ő is meghalhasson, mert nem akar már élni.
És ő is az Éva keze által.
És ő is az Éva keze által, ugyanúgy, ahogy kamaszkorukban ezeket a szerepjátékokat folyamatosan eljátszották, és ennek lesz az a végeredménye, hogy végül a, ha valaki még nem olvasta, akkor ezt ne is mondjuk, de végül ez nem úgy fog megtörténni, hogy ezt a Mihály elképzelte.
Igen, és akkor van még egy ilyen furcsa szereplő, ugye ez a Waldheim, aki egy ilyen vallásfilozófus, vagy vallástörténész. Egyetemi barátja, és azzal is ott összefutnak, és az meg ilyen hosszú előadásokat tart neki a szanszkrit halálkult, vagy etruszk, hülye vagyok, tehát etruszk halálkultuszokról, és ennek az erotikus jellegéről, tehát hogy így ér össze a dolog, hogy ugye ez a tulajdonképpen a születés, és vagy az erotikus vágyak és a halálnak az összefüggése, tehát ez az életösztön és halálvágy című Freud eszében olvasható, ugyanez a fejtegetés.
Igen, és akkor itt jönnek elő, hogy most, amikor összefoglaljuk már a történetet, akkor így kicsit ilyen esetlennek tűnik az egész.
Amilyen valóságban is, csak közben ki van töltve zseniális leírásokkal, nem? Tehát, hogy van egy ilyen, igen, van egy ilyen őrült, izgalmas vagy intenzív atmoszféra teremtő képessége ennek a szövegnek. Pontosan. Hogy ez mivel éri el, ez mondjuk egy érdekes kérdés, nem? Tehát, hogy ez elsősorban talán nem is nyelvi eszközökkel, mármint hogy nem valahogy a szövegnek a nyelve az, ami e felé visz, hanem inkább nem is tudom, a témája, vagy ezek a tájleírások és az ezzel kapcsolatos eszmefuttatás.
Igen, pont mert azt mondtad, hogy tájleírási, meg azt hittem, hogy most arról fogsz beszélni, amikor hogy elmeséli ezt az Ulpius házat, mert szerintem az a legerősebb része a szövegnek. És ott, én ott érzem azt, amikor megpróbál kilépni ez a szöveg, a saját által programszerűen megírt, hogyha azt mondtad, te mondtad, hogy nagyon programszerűnek nevezték, és ezzel egyet is értek, hogy ugye azon, hogy egy tisztességes regényben van egy egyesztám harmadik személy elbeszélő, aki elmondja az adott szereplő szemszögéből, elmondja a történetet. Itt ugye annyi a csavar, hogy fejezetenként változik, hogy kinek a szemszögét ismerjük meg, többnyire a Mihályét, de van, amikor a feleségének, az Erzsinek a szemszögéből látjuk, de lesz, amikor átlépünk mondjuk az első férjének a Pataki Zoltán szemszögébe, tehát lesz egy ilyen rész. És az akkor lesz nagyon érdekes, amikor ebből a programból megpróbál a szöveg kibújni, amikor a Mihály elmeséli Évának ezt az Ulpius házat, és akkor az egyes szám első szemébe beszél, ami végig egy ilyen párbeszéd, és ott látszik az, hogy ott már nagyon próbál a szöveg valami más módon beszélni, és szerintem ez lesz az erénye, hogy így ott az egyes szám első személy miatt sokkal inkább érzed sallangmentesebbnek, inkább így fogalmaznék a szöveget, amikor nincsenek ezek a nagyon erőltetett kiszólások, de még ezekben az egyes szám első személyű párbeszédekben is nagyon, nagyon suta kiszólások vannak, de azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy ahogy leírja ezt a milliót, ahogy ott az Ulpius házban ezek a kamaszkorukat élik, hát mindenki ilyen kamaszkort szeretne, hogy így...
Igen. Sanyán, nem az van, hogy azért ezek a szólamok nyelvileg azért nincsenek egymástól nagyon, nagyon élesen megkülönböztetve. Tehát, hogy azért a narrátor is nagyon hasonlóan ír, mint a Mihály, amikor ezek a nézőpontváltás, tehát, hogy a szereplők sincsenek nyelvileg valahogy jellemezve, tehát, hogy hát nem tudom.
Én most azért a fényt szeretném látni az alagút végén, és persze, amikor ezt mondom, ez nem ilyen élesen válnak el, hanem ezek ilyen nagyon apró, pici eltérések, amelyek így utónak tűnik könnyen felfejthetetőnek.
Jó, elfogadom. Amúgy, ha egy picit megnézzük, mondjuk például pont ez a ház is, meg maga a nászút is, ugye, amit már többször emlegettünk, fogalmat, ugye ez a heterotópia fogalma, amik ugye olyan fizikai valóságban létező terek, amelyek valamiképpen a valódi helyeknek az ellentéteit mutatják, vagy ellentállnak, vagy nem úgy működnek, mint a hagyományos terek. Ugye ezeket hívja Foucault heterotópiának, tehát, hogy olyan utópia igazából, aminek van egy fizikai kiterjedése, a templom, a kórház, hát ez az Ulpius ház, ez tipikusan.
Ez egy múzeum.
Először is egy múzeum, másodszorban pedig felfüggesztődnek ott benne a világnak a szabályai. És ezen gondolkodtam, hogy amúgy maga, illetve hát Foucault is ugyanezt a példát mondja, hogy maga a nászút, mint intézmény, az például egy ilyen tipikus heterotópia. Tehát, hogy a deflorációnak a seholban kell megtörténnie. Tehát, hogy az, érted, hogy az akkora tabu a nőnek a szüzesség elvesztése, hogy az hol történt? Valahol. Nem tudjuk. Valahol. Az úton. De hogy ne legyen egy konkrét fizikai helye, ugye? Ugyanilyen heterotópia a fiúk számára, ezek pont ebben a polgári társadalmakban, ugye a kupleráj, tehát a bordélyház, ahol a deflorációnak meg kell történni, a nagybácsi elviszi a márait, és vagy az már emlékszel a polgárvárosában, nem is a nagybácsi, hanem valami idősebb barátjával elmennek, és akkor, tehát hogy az is ugye a seholban történik, tehát ez a térpolitika talán ez egy elég érdekes szempont lesz, de majd biztos fogsz erről kérdezni, csak hogy rögtön erről ezt mondjuk meg, hogy az egész valahogy, egész utazás az egy ilyen heterotópia tulajdonképpen, ahol mások a szabályok. Nagyon érdekes.
Akkor szerintem menjünk is ebbe az irányba, mert ez szerintem izgalmas lehet. Ugye említetted itt a templomot, ugye a szöveg az konkrétan említ is egy templomot, hogy így ott vannak, esik az eső, és ők nem templomként nézik meg azt a templomot, amelynek ugye az elsőleges funkciója az, hogy az Isten dicsőségét hirdesse, hanem ez egy idegenforgalmi és üzleti látványosság lesz, amit így ki kell pipálni. És hogyha már így vagyunk, tehát hogy ez nagyon fontos lesz, tehát hogy vannak azért így nagyon, hogy is mondjam, időtálló megjegyzései a Cervantának, mert hogyha ez mondjuk a 30-as években már így volt, akkor most mit mondjunk hozzá, hogy a turizmus mint olyan, ez az utazás, ez a mozgásban levés, és hogy egyáltalán azt is fejtegeti sokszor a szöveg, hogy egyáltalán meg lehet-e ismerni ezeket a tereket, hogy van-e erre lehetőség. Pontosan. Mert hogy itt... És akkor itt a közben az, hogy meg lehet-e élni ezeket az utazásokat. Mert hogy például a Mihálynak ugye az egyik legfőbb meglátása az lesz, hogy mindig valakivel volt, amikor utazott. Tehát ő mindig amikor kiemeli a szöveg, hogy amikor végre egyedül mehet, amikor megy az Ervin után, hogy végre egyedül lehet, hogy nem másnak a szeszélyei szerint kell megélni ezeket a dolgokat. Ez így roppant érdekes. De alapvetően ez a Mihály, ez egy nagyon, nagyon furcsa figura, de még vissza így a terekhez, hogy az egésznek a Ulpius Tamás és az Ulpius testvérekkel való találkozásnak ugye az lesz az apropója, hogy ez a Mihály nagyon szeret városokban sétálni, és van egy úgynevezett örvény, ami időnként így megnyílik előtte a föld, és egyszerűen nem tud tovább.
Ami hát egy pánikroham nyilván.
Persze, egy pánikroham, igen, és hogy egyszer jön ez a Ulpius Tamás, aki ebből az örvényből mondjuk kirántja, és hogy ezt szerintem, ez is egy nagyon szép szimbólum. És akkor egy kicsit, hogyha most így megpróbálom megérteni azt, hogy mi lehet a siker ennek a szövegnek, akkor szerintem ezek az ilyen apróságok, amelyek így nagyon sok mindenkinek lehetnek hasonló élményei. Tehát, hogy így most nagyon általánosan fogalmazva, egy általában, amikor olvas egy regényt, akkor mindig egy olyan embernek a világát, vagy az embereknek a világait ismered meg, akik így viszonylag távol állnak tőled, és itt meg tök azt érzem, hogy így nagyon sok mindennel tudsz azonosulni, és különböző korok, tehát hogy különböző életkorodban is tudsz azonosulni. Tehát amikor egyetemistaként olvastam ezt a szöveget, értelemszerűen ez a Ulpius ház, az a kamaszos világ érdekel sokkal jobban. Most már így nem egyetemista korúként olvasva, ez a egzisztenciális kérdések felsorakoztatása sokkal jobban érdekel. Hogy így, és mind a kettővel tudsz azonosulni. Tehát, hogy ez szerintem érdekes lesz. Viszont akkor még vissza egy kicsit a terekhez, hogy szerinted mi az, amit még fontos így kiemelni?
Azon gondolkodtam, amit így felvetettél, és remélem, hogy Szirák tanár úr most ezt nem fogja hallgatni, mert biztos a fejét fogja a naivitásomon, de hogy ezen gondolkodtam, hogy az utazás és a turizmus az ugyanaz-e. Tehát, hogy az úton lenni, csak úgy, mint ahogy a Mihály csinál. Tehát, hogy itt végül is két út között választhat, tehát, hogy vagy végig megy szépen a NASZ útján, és megnézik, kipipálják, ahogy te mondod, a múzeumokat, és ugye ez volna valamiféle, hát egy ilyen polgári magatartás, nem? Tehát, hogyha ott vagy Velencében, akkor meg kell nézni a X épületet. Tehát, vagy a másik, ami meg egy ilyen céltalan, látszólag céltalan, vagy valami ösztönvezérelt dolog, amit viszont a Mihály választ, hogy csak úgy megy. Azt se tudja, hogy hova. Leszáll, hogyha le akarsz állni, nem kell, érted, hogy ugye a turizmusnak nyilván másfél meg van egy ilyen gazdaság izéje is, hogy ami ugye az úgymond turista látványosságok, ami és akkor döntened kell, hogy most te a turista látvány, nem tudom, hogy te hogy utazol, hogy nyilván, nem tudom, ott vagy Barcelonában, akkor meg kell nézni a Güell Parkot, meg kell nézni a nem tudom mit, a Sagrada
Familia. Hát, hogy
vagy beülsz egy kocsmába, és nézed, hogy mit csinálnak a helyiek. Na, érted, hogy valami ilyesmi.
Utána olvasol-e annak, hogy mit kéne megnézned az adott város?
Hát igen, tehát, hogy az egész, igen, valahogy ez az úti könyv szerűsége, igen, ami ugye van a Szermontalnak a úti kalauz marslakók számára.
Igen.
Igen, tehát hogy önmagában igen ez a dolog ez baromi érdekes, és akkor persze a másik, ami eszébe jut az embernek ezekről a terekről, és különösen ennek a szövegnek az összefüggésében, ugye ez a nosztalgia, vagyis hogy ő ugye a saját múltját keresi, vagy a saját emlékeit keresi, és ugye tudjuk, hogy az egyik ilyen elsődleges memotechnika az ugye a terekhez kapcsolódik, tehát hogy valahogy az emlékeket ilyen archaikus memotechnikák azok úgy segítik az emlékezést, hogy képzelje el különböző tereket, és ahhoz, vagy képzelje el egy teret, és annak a különböző pontjaihoz kapcsolja hozzá dolgokat. És akkor még egy, és akkor most már nagyon zavaros lesz, amit mondok, de ez szerintem elég érdekes, hogy ugye itt azért végig a városról van szó, tehát hogy itt furcsa módon ez a nem annyira a természeti környezet, ami meghatározó lesz számunkra, hanem ez az épített környezet, a város. És ez ugye a halállal összefüggésben, mint ami végig ott lebeg e fölött a szöveg fölött, és akkor itt kapcsolok vissza az emlékezett helyekhez, hogy ugye ez a Louis Mumfordnak van ez a Város című könyve, és ő arról beszél, hogy az első városok azok temetkezési helyek voltak. Tehát, hogy az ősi városok azok úgy alakult, tehát előbb volt a nekropolisz, tehát előbb volt a temető, mint maga a város, mert hogy ugye ezek a nomádoknak ugye logikusan, tehát hogy a temetkezési helyek voltak azok a fix pontok, ahova mindig visszatértek a nomadizálás közben. Tehát, hogy az első, hogy a város és a halál az ilyen módon azért ez nem választható szét egymástól, és hogy ugye ez a pontosan az emléke, a szó legszorosabb értelmében az emlékezetnek a helye, vagy a múltnak a helye. A város az, ami emlékezik, és hát ugye pont Róma, hát az tipikusan ugye azért annyira különleges nyilván, mert együtt van a modern város, a középkori és az antik város, és ez még majd azért lesz érdekes, mert Freud például pontosan Róma példáját hozza arra, hogy hogyan működik az embernek az emlékezete, vagy hogyan működik a személyisége, vagy hogy a személyiség az olyan, mint egy város, mint Róma, amiben egyszerre van jelen az archaikus, az új és a köztes szféra. Aha, tehát, hogy ezeket nem lehet igazából szétválasztani. Ezt a példa pont Róma példáját hozza maga Freud is. Tehát, hogy hát igen, tehát, hogy nagyon sokrétű ugye ez a szimbólumrendszer, de itt sem vagyok teljesen biztos, hogy például, mert jó, oké, a Rómát azt valamennyire meg tudod érteni, a Párizs is jelentős lesz, nem? Tehát, hogy az is jelentéses lesz, vagy ezek a kisvárosok, ahol Umbria, hogy mind valahogy azt sugallja neked, hogy ezek valamiképpen szimbolikus terek, de nem mindig egyértelmű, vagy nem mindig könnyű megfejteni, hogy mire is utalnak ezek a szimbólumok.
Igen, és de itt szerintem most ebbe az irányba tovább haladva, ugye itt, hogyha most veszünk egy másik párhuzamot, hogy ez a szöveg végig azzal a kultúrához való viszonyával is foglalkozik. Mihálynak nagyon fontos lesz az, hogy ő próbált vallástörténész lenni, de aztán mégsem az lett, és ilyen bukott vallástörténésznek gondolja magát, aki végül a családi vállalkozásban úgymond bizniszmen lesz, de hogy is sehogy nem érzi jól magát ebben a közegben. De hogy végig a szöveg azt próbálja így mondjuk tematizálni, hogy hogyan lehet egyáltalán a kultúránkat megismerni, és egy kicsit itt a párhuzamot nyilván adja magát, hogy a múlt megismerése az olyan, mint az utazás. A múltunk, a kultúránk megismerése az utazás, és azért ez nagyon látszik, hogy Cervantesnál ebben a szövegben a helyszínek megismerése az egyenlő a kultúra megismerésével, és hogy azt nézi meg, hogy aztán hogyan lehet befogadni. És akkor itt lesz az, amikor megjelenik az amerikai művészettörténés csaj, aki, hát, hogy is mondjam, kicsit egyszerűen van, közhelyszerűen és egyszerűen van leírva, és most én nem azt... A Millicent, és most nem is az arra van szó, hogy hogy akarja kifigurázni, hanem pont a Millicent, pont annak a példája, hogy van egy listád, az szerint mégy, de hogyha az nincs rajta a listán, akkor azzal már ő nem tud mit kezdeni. És ezt szerintem ebből a szempontból így nagyon allegorikus, hogy így, ha nincs meg az a mintánk, ami szerint tudsz menni, akkor egyszerűen kvázi úgy érezheted magad, hogy nem jutsz sehova. És ami érdekes lesz ebben a szövegben, hogy a Millicentet ez egyáltalán nem zavarja, hogy vannak olyan vakfoltok a térképen, amit ő, mivel neki nem javasolt a tanára, igen, hogy azokat nézze meg, akkor őt ezt nem zavarja, hogy ezt nem látja. Ami hát meg ez zavarja leginkább, hogy a francba lehet úgy élni a világban, hogy vannak dolgok, amelyek mellett így kvázi elsiklasz. És hogy ő emiatt törlődik.
És hát ez nyilván ilyen értelemben a turizmus az egyfajta hát életmódnak az allegóriája, nem? Tehát, hogy
Igen.
Amiben a Mihály is őrlődik, hogy most már ki kell pipálni az utolsó pontot ahhoz, hogy felnőtt legyen, meg kell nősülni. Nem? Tehát, hogy ez ugyanez, hogy vannak a társadalmi konvenciók, és elfogad a társadalmi konvenciókat, és akkor persze az Ulpiuszék ennek az a totális ellentétei, ugye az Éva az lop, hogyha úgy van, és egyáltalán semmilyen lelkismert furdást nem érez. Ugye tulajdonképpen az Ervin is ennek a totális ellentéte, aki ugye szerzetesnek áll, tehát, hogy ő aztán végképp tagadja a világnak a izét. A Mihály meg valahogy oszcillál e között a két világ között.
Igen,
ugye
igen,
ugye
igen,
tulajdonképpen
igen,
ez a Pataki Zoltán, vagy hogy is hívják, ez Erzsinek az előző férje, aki valami mágnás, és ő abszolút ez az a világ, ami a társadalmilag elfogadott, a konvencionális, nem tudom, és a Mihály meg pattog e között a két szféra között, és hát, és hát, na jó, majd most már a spoiler lenne, hogyha elmondanám, hogy mi lesz a vége, de hogy igen, tehát, hogy valójában egyik sem elfogadható igazából számára. Amúgy meg, Sanyám, most egy ilyen magánvéleményedre vagyok kíváncsi, hogy szerinted azért ez nem furcsa egy picit, hogy ha, vagy ismersz biztos te is ilyen embereket, akik így a fiatalkoruknak a fogjai maradtak. Tehát, hogy a gyerekkori élményeiknek a fogjai maradtak. Tehát, hogy így, nem tudom, ismertem egy ilyen fickót, aki a szüleimnek volt az önbarátja, és valami piaristákhoz járt, és az egész életében arról beszélt, hogy a Józsi atya az mit csinált, meg az ő gimnázium, de már felnőtt emberként, hogy az ő gimnázium osztálytársai azok milyen jópofák voltak, és hogy az egyik az egy humor, tehát tudod, és megvoltak ezek a szerepek, és úgy beszélt róluk 30 évvel később, mintha tegnap jött volna ki a gimnázium ajtaján, és ez valahogy itt is egy picit arról, vagy igen, tehát, hogy mennyire meghatároz minket a múltunk, valami ilyesmit mond ez a szöveg, de hogy hát ez nyilván azért nem egy normális működés, hogyha ilyen mértékben a fogja maradsz az ifjúkori élményeidnek, vagy ilyen mértékben magával ragad a nosztalgia. Szóval egy picit ez is zavart őszintén szóval ebben, hogy hát azért én nem tudom, én nem vágytam sose ebbe az új Pius házba, mint amit te mondtál, nem vágytam. És amellett meg beteg is az egész.
Nyilván beteg, de hogy itt szerintem az, hogy így kamaszkorodban más lenni, mint a többiek, az szerintem az itt annyira evidens és adja magát, hogy te legyél az aki más, mint a többiek, és közben ebben meg jól érzi magát, mert szemmel láthatólag csak jól érezhették magukat ebben.
Igen, bár csak 36 éves, könyörgöm, vége van.
Oké, de ő most gyakorlatilag ezt a szakaszát az életében már le akarta zárni, és hogy ő ezt most így kvázi, így véletlenül idézőjelben el kell neki mesélni a feleségének, és emiatt jön rá, hogy így vannak dolgok, amiket ő nem tud megosztani a feleségével, és akkor inkább már nem is akar vele jönni. Visszatérve az, hogy így, most én elbizonytalanodtam, hogy nem ebben a szövegben van az, hogy így valami olyasmit mond, hogy az emberek bizonyos életszakaszukban érzik magukat, hogy is mondjam, bizonyos életszakaszukban lesz, amelyik az ő koruk. Tehát, hogy,
igen.
Van valami utalás igen, erre, hogy vannak bizonyos életszakaszok, amelyeket te mondjuk az adottnak tartod. És van, aki benne marad a gyerekkorában, van, aki meg, mit tudom én, ilyen koravén lesz. Talán ezt a titkárnőre mondja, nem? A párizsi, nem is tudom, hogy is hívják. Erzsi barátnője, de ezt most így pontosan nem is tudom. De igen, érdekes. A másik meg az, amikor vannak emberek, akik mondjuk így még mindig sérelmezik azt, hogy gimnáziumban mit tett vele az adott tanár. És
igen.
És hogy ezek nyilván így benne maradnak az emberben, de hogy így ezek így nagyon meghatározó módon tudják az ember életét befolyásolni.
Jó, és csak éppen az a felnőttség, nem, hogy ezeken túl tudsz lépni, nem?
Oké, de ebben a szövegben itt szerintem azért a szöveg ezzel a nosztalgiával, tehát azért kigúnyolja magát. Tehát, hogy itt azért nem annyira, tehát, hogy így azt mondtuk, hogy programszerű, de bizonyos esetekben azért, hogy is mondjam, önkritikus is, és tud lenni, és tehát saját magát is le tudja cseszni, hogy azért nem kell itt ebbe a nosztalgiába belevegyülni. Én itt inkább azt érzem ebben a szövegben, hogy itt egy kicsit egy olyan ember, aki mondjuk így a kultúra felől jön, ami így, és tehát, hogy valahogy az, ami a franciáknál megvan, vannak ezek aki a kultúrában dolgozik, de azért pénze is van, és hogy ez valahogy nagyon hiányzik a Szerbantalnak, és tehát a Szerbantalnak, és ennek a világnak ugye az lett volna a megoldás, hogy te foglalkozhatsz kultúrával, de közben legyen pénzed is, és ne legyél egzisztenciálisan ilyen módon kiszolgáltatva, hogy ez ne egy döntés legyen, hogy ez ne olyan szintű anyagi döntés legyen, hogy te most vagy azzal fogsz foglalkozni, ami érdekel, vagy azzal fogsz foglalkozni, hogy meglegyen a megélhetésed.
És akkor ebben erre például tök érdekes példa ugye a Waldheim, aki viszont,
pont ezt akartam mondani.
Viszont csajozásra használja. Tehát, hogy ő arra jött rá, hogy a vallástörténészként jól tud csajozni, és hogy zabálják a vallástörténetet tőle, és ilyen rohadt cinikus az egész, nem? Tehát, hogy ő így rohadtul nem hisz ezekbe már. Tehát, hogy ő így egyszerűen csak így megtalálta magának azt a szerepet, hogy én vagyok a okos bölcsész, a menő figura, és ezt arra használom, hogy csajozzak. Mekkora egy bukástörténet, nem?
Igen, és közben, amikor így szóba kerül az, hogy a Mihály pénzt kaphatna azért, hogy mondjuk elvál az Erzsitől, a Pataki Zoltántól, akkor ez van azt, hogy így, hát a pénzt akárhonnan jön, el kell fogadni, ebben minden vallástörténész egyetért. Tehát, hogyha pénz van, igen, akkor így nem kell nézni, hogy honnan jön, aztán megemlíti, hogy így, hát azért meg kell nézni, hogyha nem büdös a pénz, akkor el kell fogadni, de lényegében az van, hogy így, ha pénz, és akkor ez ugyanúgy érthető arra, hogyha nő, akárki jön, ha szép, ha csúnya, azt azért el kell foglalni. De ott azért megkapja ő is a magáét, mert mindig az kigúnyolja a szöveg, hogy érdekes módon mindig ott vannak az ő dicsérő cikkecskék, ott igen, vannak az igen. ő dicsérő levelek, igen, és itt igazából ezt szerintem azért arra jó példa, mert a Mihály ugye mondjuk így technikailag, vagy tudásilag nem érhet fel arra a szintre, és itt igazából az van, hogy Mihály rájön arra, hogy őt nem is érdekli annyira a vallástörténet. Kvázi nem is érdekli annyira a kultúra, és itt szerintem ezért lesz egy kicsit reménytelen az ő helyzete, mert igazából lövése sincs, hogy 36 évesen mit kezdjen magával.
Pontosan, pontosan. Na és akkor jó, mi van az Ervin? Igen. Ja, bocs, nem akarok el.
Picit, akkor jó, hogy így lesz az Ervin, de akkor egy kicsit menjünk így végig a szereplőken, és mondjuk így, ha lehet, akkor próbáljuk ilyen fontosságuk szerint, hogy akkor most abba az irányba terelném a beszélgetést, hogy akkor nézzük meg egy kicsit jobban így a szereplőket. Mihályról azért már elég sok mindent beszéltünk, és ami még érdekes így a szereplők kapcsán, amit nem tudom, hogy észrevettél-e, hogy a legtöbb szereplő önmagában nem is állja meg a helyét, viszont ha mással párba állítod, most a Mihályt mondjuk párba állítod a Tamással, akkor egyből összetettebb lesznek. Ulpius Évát összehasonlítod Erzsivel, akkor már egyből másképpen lesz.
Nem vettem észre, de tök jó.
Összehasonlítod az Ervint, összehasonlítod a... Kivel lehet
összehasonlítani?
Szepetnekivel. Akkor ott ég és föld lesz. Igen. Úgyhogy akkor nézzük szerintem ezeket a párokat.
Hát de azért ezek szabadon kezelhetők, nem? Tehát sokféle párt lehetne.
Persze.
Igen. Mert mondjuk a Tamás és az Éva is egy pár. Mondjuk ők azért nagyon ugyanolyanok, nem? Tehát, hogy ők azért,
igen,
ők
igen.
Ők azért eléggé... És az igazság, hogy persze azt gondolhatnánk, hogy ők azért nagyon részletesen vannak jellemezve, de szerintem nincsenek. Tehát valójában...
Számból vetted ki a szót, pontosan ezt akartam
na,
mondani.
Na, ugye, hogy valójában nagyon sematikus figurák ám ezek. Szinte mint, talán az Ervin az még a legizgalmasabb, meg ez a vált hely. De amúgy ezek ilyen papírmasé alakok, nem? Tehát, hogy persze, hogy izgalmas, mert hogy egy ilyen törvényszegő meg minden, na de ez a törvényszegőnek, vagy a vizének a prototípusa, és ennyi. Tehát, hogy így képzeled el, nem? Egy szabad izé, akinek nem tabu a halál sem, aki átlép mindenféle izéken, társadalmi konvenciókon, aki színházba akar menni, akkor lop, aki teljesen ez a fajta nő, aki teljesen öntörvényű, aki azt csinálja, amit akar, és nem tudom. Szóval, hogy szerintem nagyjából ennyit tudunk róla.
Igen, és tényleg azt tett, hogy így próbáltam, akkor most írtam magamnak, hogy akkor a szereplőkön keresztül nézzük meg a szöveget, és akkor én is arra megállapításra jutottam, amit már mondtál is, hogy ezek a szereplők így első ránézés úgy tűnik, hogy tök összetettek, viszonylag sok mindent meg is tudunk róluk, tehát azért azt nem állíthatjuk, hogy nem tudunk meg sok mindent róluk, tehát hogy még a Pataki Zoltánról is tök sok mindent megtudunk, de hogy összességében szinte felcserélhetőek ezek a figurák. És ez azért furcsa, mert közben meg nem felcserélhetőek, mert nem tudod kicserélni az Ervint, nem tudod kicserélni a Szepetneki Jánossal. De hogy...
Mert hogy mindegyiket valahogy az úgy tűnik, és ez szerintem a probléma, hogy ugyanaz a drive mozgatja, csak különböző módon reagálnak rá. Tehát, hogy aki a társadalommal szembe száll, azt mozgatja, hogy szembeszálljon a társadalommal, aki elfogadja a konvenciókat, azt mozgatja, hogy elfogadja a konvenciókat, és ennyi, érted? Tehát, hogy valójában, mint hogyha mind valahogy van egy ilyen alap tulajdonsága, az legjellemzőbben az, hogy hogyan viszonyul a társadalmi konvenciókhoz, és aztán abból következik tulajdonképpen majdnem mindent. Az Ervinnek az a megoldása erre, hogy szerzetesnek áll, a Szepetnekinek az a megoldása, hogy ő egy csirkefogó, és nem fogadja el az erkölcsöket. A Mihály azért izgalmas, mert ő oszcillál ebben a két. Tehát, hogy ő róla nem tud megmondani, hogy ő neki mi a drive-ja. Valójában ettől válik izgalmassá.
Igen. És akkor, amikor mondtuk azt, hogy így a szereplők, én mondtam önkényesen, de hogyha most a Mihályt meg az Erzsit összerakjuk, akkor így első ránézésre azt gondolnánk, hogy az Erzsi, amit mondtál is, hogy első ránézésre úgy tűnik, hogy ő így ilyen tök, tehát ő nem nagyon van jól bemutatva, vagy nem alaposan, de számomra most ő lett a legizgalmasabb szereplő abból a szempontból, mert ő az, aki tökéletesen mutatja ezt az átmenetet a kettőjük között. Tehát, hogy mint hogy ő lenne a közös halmaz, hogyha most azt nézzük, hogy Mihály, ugye a Mihálynak azért volt szükség az Erzsire, mert hogy akkor ő most már megházasodik, majd lesz egy rendes felesége. Az Erzsinek meg éppen a Mihály volt a lázadó, de hogy az igazi lázadó ebben a szövegben az az Ulpius Tamás, vagy az igazi lázadó az Ervin, aki mondjuk nagyon erős dohányos, de azt is ott hagyja, és akkor elmegy szerzetesnek, csinálhatna óriásnak karriert, de nem fog karriert csinálni, hanem elmegy szerzetesnek, és kvázi ilyen szenté szerzeteskedi magát, hogy nagyon szépen fejezem.
De ez nagyon jó, hogy azt mondod, hogy tényleg igazából tényleg az egymáshoz való viszonyukban válnak érdekessé, tehát hogy az egészet
valahogy ez önmagunkban nem, de hogyha így összehasonlítod,
igen, ez nagyon jó. És ez tulajdonképpen azért erénye a szövegnek, nem? Tehát, hogy ez azért ilyen értelemben szépen fel van építve, tehát, hogy itt azért a kirakós az szépen elő lett készítve ez a kirakós, aztán nem biztos, hogy mindig sikerül ezt kiraknod, de ez kétségkívül mindenkinek nagyon bonyolult viszonya van mindenkivel, vagy nagyon bonyolultak ezek a...
Meg érdekes döntéseik is vannak a szövegben, hogy például ugye a logika azt mondatná veled, hogy a legizgalmasabb női szereplő az az Ulpius Éva.
Egyáltalán.
De nem, tehát hogy ő az a szerintem.
Hát ő a femme fatale.
Igen, tehát belészerelmes az Ulpius Tamástól kezdve a Mihályon, Ervinen, Jánoson át mindenki, meg így random emberek, akiket éppen átver. Igen. De közben róla tud meg a legkevesebbet, és az Erzsiről, aki azért egy ilyen jó bringának tűnik, tudunk meg viszonylag a legtöbbet, és Erzsi lesz az egyetlen, aki úgy tűnik, hogy ő kezdi átlátni azt, hogy ő az, amit elképzelt magának sors, hogy akkor ő mit választ, meg mit nem. És az Éváról semmit nem tudunk meg, pedig ebben a regényben azért még ez is megtörténhetne, hogy az egyik fejezet azzal kezdődik, hogy az Ulpius Éva szemszögéből ismerjük meg a sztorikat, de hogy tök leesik az asztalról ebből a szempontból.
És amúgy meg az Erzsiről az derül ki, hogy okos, tehát, hogy ő az, aki rögtön átlátja ezt a cselt, ami az ő eladása körül szerveződött, és tehát, hogy jó, mondjuk ezt persze lehet mondani, hogy mert ő a valódi világban él, tehát, hogy ő mégiscsak ennek a...
De hogy ő érdekes módon, tehát ő látja azt, amikor a Pataki meg a Szepet neki kvázi üzletel vele, Mihály felé, ez is egy ilyen záró élet megér ez a szöveg, hogy amikor még van tétje annak, hogy válás, meg hogy kiadja be a vállópert, érted? Szóval most már ez nem tudna egy ilyen kvázi konfliktus forrás lenni egy regényben. Illetve amikor ő a Perzsával rájön arra, hogy ebben a szituációban ő gyakorlatilag el van adva, és hogy ez egyik pillanatban ez imponál neki, és a másik pillanatban meg átlátja, hogy azért ez így nagyon nem működik. És hogyha ezeket a meglátásait, ha nézzük a szövegnek, ezek ilyen nagyon jó találatok.
Akkor kérdés az, hogy amikor ott eltorlaszolja magát a Perzsa elől, akkor ő visszatért a konvencionalitásnak az útjára, tehát hogy itt akkor az van róla mondva, hogy hát ő nem elég szabad szellem, vagy pedig kimert állni a saját integritásáért, és belátja azt, hogy ez nem az ő döntése volt igazából, hanem az bosszantja őt, vagy az sérti őt, hogy eladták, hogy az ő feje fölött hát végül is így elboltolták őt, tehát hogy ez egy szuverén cselekedet, vagy éppen a konvencionalitáshoz való visszatérés. Na, mondom, hogy izgalmas, az Erzsi, ez egy izgalmas figura, nem olyan egyszerű ezeket állítani.
Igen, és ehhez annyival csatlakoznék, hogyha így, tehát hogy most a hirtelen az jutott eszembe, és lehet nem is gondoltam ezt végig, de hogy így a szereplők mindannyian valahogy a túlélés technikáit keresik, hogy hogyan lehet túlélni az adott
Hát kivéve a Tamást, ugye?
Kivéve a Tamást, de a Tamásnak meg az a megfelelés, hogy megöli magát.
Igen.
Tehát, hogy neki az lesz a túlélése, hogy ő gyakorlatilag szakít az életével, tehát megöli magát. És hogy az Erzsinek, ugye ő mit fog csinálni? Ugyanazt fogja csinálni, amit eddig csinál, csak közben így, mint hogyha már tapasztalata lenne azzal kapcsolatosan, hogy így kvázi ő az egyetlen, aki látja azt, hogy ő milyen az élete. Tehát ő már nem sodródik, mert mintha rálátása lenne.
Igen,
a
világra. A Mihálynál ezt
nem
érzem.
Igen. Mihálynál nem érzem. A Mihály az sodródik. Végsődik.
Az sodródik. Így van.
Én gondoltam arra, hogy részletesen végigvesszük a szereplőket, de azért annyira ennyire nem. Akkor még amit én mindenféleképpen szerettem volna, hogyha beszéljünk róla, így a nyelvről és a szókincsről, hogy...
Hát engem ez nem nyűgözött le ez a rész, azt már említettem, tehát hogy egy picit modorosnak érzem, egy picit nagyon gyakran túlírtnak érzem, és az, hogy a szereplők gyakorlatilag, vagy mindenki ugyanezen a nyelven beszéltet, hogy ilyen nagyon homogén ez az egész nyelv szerintem, az kifejezetten a gyengéjének tartom. Nem tudom, hogy te hogy láttad.
Én se az erényei miatt, én inkább az ilyen jelző, hogy mondják ezt, ez a jelző oszlop, vagy...
Jelző halmozás.
Jelző, nem. Tehát, hogy akarok, hogy ez a nyelv, ez egy ilyen tök jó lenyomata, vagy látlelete annak a 30-as évekbeli nyelvi közegnek, ahol ez a szöveg működik. Nyilván felülírt. A szókincsek az, tehát rengeteg olyan kifejezés van benne, amit nem is az, hogy ma már egyáltalán nem használunk, de szerintem akkor sem használtak sokan. És hogy ez úgy lesz érdekes, mint az elején említettem, hogy majd ehhez a nyelvhez képest nézzük meg mondjuk 5 éven belül, hogy hogyan beszél, mondjuk már a feleségem története is totálisan másképpen beszél.
Vagy akár az így is hogyan beszél.
Hát az I-est azt nem is említem, mert az I-es az ugye ő annyira kilóg ebből a sorból, ebből, mert ő valahogy annyira nagyon egyedi lesz, és tehát hogy is mondjam, a leginkább, tehát az a nyelv, amit az I-es megcsinált a puszták népében, tehát azt tudott a legjobban öregedni. Úgyhogy nem is öregedett.
Nem öregedett, úgy tudott jól öregedni, hogy egyáltalán, mint a most olvasnak, vagy ma írták.
Igen, majd. Igen. És ez mondjuk nem igaz ennek a szövegnek
nagyon a
madarosságára. De ebből a szempontból meg érdekes azt látni, hogy akkor hogy volt az a nyelvi szint, amiben megy. Amit már így részletesen, kicsit részben említettünk is, hogy mi az a ilyen kulturális tőke, amit ez megmozgat, ez a szöveg, az mondjuk tök érdekes, hogy azért abból a szempontból így olyan dolgokat is behoz evidenciaként, ami ilyen érdekes ezt így megtapasztalni.
Abszolút. Na most egy picit még azon gondolkodtam, hogy tudott ez ennyire kultusz szöveg lenni? Tehát, hogy mi ennek az oka? Nyilván ez a rejtélyesség, nem? Az egyik, vagy tehát, hogy itt nyilván ilyen tabu dolgok vannak, tehát azért vérfertőzés elég nyilvánvalóan az Ulpius testvérek között, nem? Akkor ez a, igen, nyilván igen, van ez igen. A homoerotikus szál, ami szintén nagyon furcsa, aztán nyilván a halál, mint a legfőbb tabú, és ez az egész egy ilyen nagyon, nagyon szép, lenyűgöző olasz tájba elhelyezve, valami ilyesmi körül forog nekem a gondolatom, nem tudom, hogy te mit gondolsz erről.
Én is gondolkoztam, hogy mi lehet a sikerének a titka. Az egyik, amit már talán említettem, hogy ezt tök jól lehet olvasni 20 évesen, tök jól lehet olvasni, vagy jó olvasni, már hogyha nem depressziós leszel tőle, mint ahogy te említetted mondjuk a 30-as, 40-es éveidben, és pont arról szól, hogy ez gyakorlatilag olyan dolgokat is feszeget ez a szöveg, mint a nosztalgia, ami sok esetben az embernek így hogy is mondja, tehát hogy a nosztalgia az nem inkább, tehát nem pozitív érzés. De nem. mégis azért jó róla beszélni, egy kicsit ilyen tiltott, tehát van egy nagyon erős erotikus vonala is ennek a szövegnek. Igen. Tehát amire azt kell mondanom, hogy ha most, tehát az is biztos benne van. Hát az, amikor így egy bekezdésen keresztül nagyon kacifántosan, de le van írva, hogy hogyan anális szexelnek, mert hogy az így valahogy így azt így fontosnak tartotta a szöveg. De közben meg, ami még szerintem a sikernek az oka lehet, ez amikor ilyen élethelyzeteket plasztikusan ír le, mert hogy ebből a szempontból szerintem az jól csinálja a szöveg, amikor ott van abban a dilemmában ott vagy, hogy ott vagy Rómában, nincs már pénzed, hazamenni nem akarsz, nem tudod, hogy mi legyen az életeddel, akkor hozzájutsz pénzhez, és akkor te mit döntenél ebben a szituációban? És akkor, valószínűleg te is azt döntenéd, hogy akkor elfogadod a pénzt. Vagy az a másik, hogy ott van az Erwin, aki így kvázi kivonul a világból, és a maga fanatikus módján, de valahogy fölül tud keveredni azokon a életutakon, amit mondjuk így kvázi neki szántosul. És szerintem ezek ilyen érdekesek, tehát hogy így...
Igen, akkor ez a misztikus vonal, ami ugye szintén, hogy van ez az ilyen, nem tudod eldönteni, hogy ez valami sósszerűség, vagy mi a franc, de hogy azért, hogy itt, hát igen, megmondom őszintén, hogy ez zavart a legjobban. Tehát, hogy úgy van szervezve, amit már említettünk, ugye ezek a véletlenek, hogy miért tűnik igen, ott föl az epetlen, miért, honnan tudja, hogy Rómában van, miért kell, vagy tudja az Erwin, hogy Rómában van az éve, vagy nem tudja, a fene tudja az egészet, tehát hogy az egész azért ez regény technikailag azért ez egy elég megúszós dolog, nem? Tehát, hogy nincsen egyszerűen egy ilyen okokozati logika benne, hanem nem is kell motiválnod az eseményeket, hanem van egy szent ember, aki elküld Rómába. És akkor ott meg történik, ami történik, vagy ott kiderül, hogy tényleg ott
jó, van. De szerintem pont ez, tehát maximálisan egyetértek, hogy a véletlenek idegesítőek, tehát hogy így, tehát ki van számítva, tehát hogy így tehát véletlenül összefut egy angol orvossal, aki véletlenül hallott...
Pont ismeri
az Erwint, akkor pont kap pénzt tette az amerikai csajtól, a Millicentől.
Pont ez a keresztelős
igen,
dolog.
Igen, de szerintem pont ez, hogy menj el Rómába, ez nem ez a... Ez a nagyon, szerintem ez a legjobban megoldott véletlen.
Hát jó, ez volt, igaz. Fog,
tehát,
ez
igaz. De
minden út Rómába vezet.
Igen, de éppen ezért.
Azt elfogadom, hogy a Róma az egy ilyen szakrális és pont, és oda biztos majd ott megoldódik a dolog, ezt elfogadom.
Aha. Van még négy dolog, amiről szeretnék beszélni, és akkor remélem, hogy ezt a négyet azért ki is pipáljuk. Szerencsés előre
mint
mondani.
Mint Millicenta.
Igen. Az egyik, ami eszembe jutott, amit már korábbi szövegeknél is felvetettél, hogy ugye a technika történet és az irodalom, hogy bizonyos technika történeti dolgok, hogy mit tudom, rádió megjelenik egy szövegben, hogy ez hogyan tudja alakítani a szöveget, ennek te vagy a nagy tudója. És hogy itt, ami érdekes, hogy ugye a mi mai életünkből a levelek, az, hogy így magánleveleket küldünk egymásnak, ez lényegében megszűnt.
Nincsen.
Tehát az én életemben ez biztos, hogy megszűnt.
Mármint papíron.
Papír alapon, és de már e-mailen is sokkal.
Már e-mailen is
gyakorlatilag. Tehát azokat az információcseréket, amelyeket régen e-mailen intéztünk, azt is már ilyen messengeren meg össze-vissza oldjuk meg. De hogy itt ugye az tök érdekes látni, hogy itt még kulcs szerepe tud lenni a leveleknek. Tehát, hogy itt a Pataki Zoltán levele, amiben már a Mia is mondja, hogy azért milyen bár, hogy küld egy használt utasítást a feleségemről az előző férje. Vagy ott vannak azok a levelek, amikor azt mondjuk nem említem az Éva levelét, de amikor a testvére, a Tivadar, tehát, hogy ezek a levelek, ezt inkább csak arra akartam megemlíteni, hogy egy regényben hogyan tudnak így a regény alól kikopni a dolgok. Tehát, hogy hogy ez is elhitelteníteni a szöveget. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogyha mind a mai napig papír alapon leveleznénk egymással, akkor ez a szál egy ilyen sokkal erősebb szála lehetne a szövegnek, de mivel ez már nincs, így már ez tökre...
Vagy miért nem táviratoznak? Meg az is, hogy hogyan...
De
hogyan
táviratoznak egyszer, amikor egyszer így elead egy üzenetet, hogy úristen, négyből öt lesz, de akkor mondjad még.
Á, nem, csak ennyi, hogy ez egy nagyon szép megfigyelés, tehát, hogy amúgy ilyen technika történetileg egy csomó csomó szöveget, hogyha lett volna telefon, akkor nem lenne, nem lenne a regény.
Igen, tehát, igen, hogy, igen, igen.
Nem?
Igen,
tehát,
igen,
hogy egy csomószor igen, az igen. van, hogy Romeo és Júlia,
hát... De hát
nem, ezer ilyen van. Hogy
egy messenger tudod.
Küldenének egy messenger üzenetet, és ennyi. Hogy az ne, és kész. Ja, hát a fél világirodalmat meg igen, lehetne, igen, vagy igen. föl lehetne függeszteni ennek alapján, igen.
A másik, ami így a 4 plusz 1-hez tartozik, már egyet már kipipáltunk, a plusz 1, ez ugye ez a történelem, mert itt nagyon halványan megjelenik, és hogy azt hiszem tök érdekes látni, hogy a Szervantal, aki így ebből a szempontból szerintem nagyon éles szemű, és nagyon, nagyon ügyesen behozza a fasisztákat, behozza egy picit Hitlert is, és hogy az látszik, hogy az 37-ben ez ott már ott van, és nekünk nincs meg a tudásunk arról, főleg az ő személyes sorsát ismerve, hogy ő gyakorlatilag, hogy ebbe az eszmébe fog belehalni, de hogy ez ott már ott van, meg van írva, és hogy ez például egyáltalán nincs túltolva, és hogy ezt igen, nagyon szeretem, igen, hogy ez igen, nagyon elegáns, nagyon szépen van megírva, hogy meg is van említve, de nem erre van felfűzve, mert nyilván nem is ez a titja a szövegnek.
Ja.
Na, akkor 5-ből 2.
Most tényleg mindig majd bejelentett, hogy most ezt kifipáltad?
Mert nem szeretném elcseszni. Na, ami így eszembe jutott, hogy az lehet, hogy ilyen érdekes lenne, hogyha egy kicsit megtalálnánk a kapcsolódásokat korábbi szövegeinkkel, amivel már a podcastben beszéltünk, hogy te milyen ilyen, tehát ugye, ami nagyon hasonló motivumot van ezekben a szövegben, hogy beugrik-e neked. Én összeszedtem ezeket, úgyhogy én egy kicsit előnyösebb helyzet vagyok, de neked
akkor beugrik. Kezdjed te, és akkor élni, hát ha nekem közben eszembe jut valami.
Ugye van az a jelenet, amikor a Ulpius Tamás és a Mihály még a gyerekkorúk, vagy kölyökkorúkban, vagy kamaszkorúkban eldöntik, hogy akkor ők öngyilkosak lesznek, és szereznek valahonnan kábítószert, és így becuccoznak, és azt gondolják, hogy meg fognak halni. És akkor ott Budán kóricálnak, és ott próbálják ezt az egész helyzetet túlélni. Ez melyik szövegben van benne, amiről már korábban beszéltünk? Ez az öngyilkos keresés a Budán.
Fogalmam sincsen. A hajnali háztető.
Igen,
tényleg.
Tehát a hajnali háztetőben, amikor ott a pincérnőt keresik.
Tényleg.
Tehát, hogy ez például, ez nekem nagyon beugrott.
De jó, igen.
Na, akkor mondom a következőt, amit én találtam. A Erzsi és a Perzsának az éjszakai jelenete. Ott, amikor az Erzsi egyfelől várja, hogy jöjjön oda a Perzsa, aztán máskor meg nagyon nem akarja. Ez meg a Galgóci szövegben volt benne.
Tényleg,
ott is van egy jelenet, ott amikor a várja ezen, ott vannak
ezen a...
Mi ez? Valamilyen...
Szállodában vannak.
Igen, amikor elmentek valami, igen, valamilyen TS valami izére, és akkor ott várja, hogy jöjjön át a nő, igen. De aztán közben meg nem jön hozzá.
Igen, tényleg így van.
Na, valami esetleg beugrott közben?
Nekem nem.
Na, akkor odottam, mindig van. Ervin és Márkus.
A két
szerzetes, akik tüdőbajosak. Tehát, hogy itt ezek ott vannak. Ez jött be. Akkor van egy ilyen, ami most ugrott be, az a vérfertőző szál, ez a Jadviga.
Hát igen.
De ez nem annyira erős, ez inkább ilyen fél pont csak. És akkor ugye van ez a, amit te már említettél is, ez a az ösztönök és életösztön versus halálvágy, ez az ösztönök és ellenösztönök kertésznél, ahol nagyon végig ez van kifejtve.
Nagyon nyilvánvaló.
Tehát, hogy ott, na én ezt az ötöt találtam.
De azért ott nagyon más a tétje.
Teljesen nagyon más a tétje, de hogy, tehát, hogy azért ez nagyon,
ja,
ez ott benne van.
Látszik, hogy azért ez egy sokrétű dolog.
Abszolút.
Akárhogy
na,
is.
Akkor még van egy fontos dolog, fák nevei, mert ugye itt a világ megismerése az nagyon fontos, és itt ez egy nagyon urbánus környezet,
igen.
Viszont van egy jelenet, hogy ezt fel is olvasom, azt mondja, hogy mindenfelé viruló gyümölcsfák árasztották az évszak átható újongását. Igen.
És hát különös különös
csavartágú eperfák, halvány, olaszzöld olajfák, és azok a lilavirágú nagyfák, amelyeknek a nevét senki sem tudta Mihálynak megmondani. És ez nekem annyira szimbolikus, főleg annak fényében, hogy mit most beszélünk, hogy igen, megismerni a világot, meg akarom tudni, hogy mi annak a fának a neve olaszul, de közben meg nem tök mindegy, hogy mi a fának a neve olaszul, meg hogy igen. Az milyen fa, amikor ott van önmagában. Szóval ez nekem így nagyon, ez nagyon, nagyon hát, érdekes igen. volt, és ebből a mondatból is azért a Sárbogárdi Jolándíjas mondat nagyon sok van, ami benne van. Na és akkor jön a lényeg, amiről eddig nem beszéltünk, a sólyom kódról, hogy ebben a szövegben nincs. Nulla darab. Nincs. Nulla.
És ez mindent el is mond.
Hát, és nem tudom, hogy ez most megerősíti az elméletünket. Vagy
a kivétel erősíti a szabályt.
Igen, hogy ez hogy működik. Egy sasmadár van. Igen, egy sasmadár van, amikor a Perzsárt említi, hogy ez az ember még nem pengőkben és frankokban élt, hanem rózsa, szikla és sasmadár valutában, mondja a Perzsáról.
Pedig az egy sólyom igazából nyilván. Hát, az
de hogy tehát az mindenféleképpen ott van. Igen. Viszont nincsen ugyan sólyom, viszont vannak állatok, ezt nem tudom, hogy figyelted, és nagyon, nagyon komoly szimbolikát kapnak. A tigris például.
Aha, ez. Igen.
És az, a Perzsa ugye lesz a tigris, és ez lesz az az embertípus, vagyis ez nagyon fura lesz, tehát hogy az a típus, aki elveszi magának azt, amit ő akar, és ez a, hát nem is tudom, tehát hogy ezek az állatallegóriák, ezeknek nagyon benne maradtak, és ami a legérdekesebb, ugye a végén lesz, ugye az utolsó mondatban, hogy a patkányokat, ahogy behozza.
Igen.
Hát és hogyha ezt megnézed, hogy 37-ben ír, hogy akkor a patkányok a túlél, és a túlélés, hogy így gyakorlatilag tényleg az lesz, hogy a világ, már nem azon fogsz te vacilálni, hogy te most vallás történész leszel, vagy azon, nem azon fogsz vacilálni, hogy a családi cégben neked hogyan kell helytállnod, hanem tényleg egyszerűen csak egy dolog marad, a túlélés. És hogy ebből a szempontból ilyen abszolút osztom a véleményedet, hogy ez egy nagyon melankolikus szöveg, tehát hogy ez nem a happy end. És amit a happy end kapcsán még akartam mondani a legelején, amúgy az mindezötöt kipipáltuk. Hogy ugye a szerkezetre, hogyha megnézed, ugye általában ugye ott szoktak végződni a szövegek, hogy a nagy szerelmesek egymásra találnak, és akkor itt a vége, fuss el vére, elmennek nászútra. Itt meg az van, hogy itt pont a
kezdődik
happy
end-en. Kezdődik egy nászúttal, és...
Igen, és hogy valahogy az az érzésed, hogy mindegyik szereplőnek ugye az lesz, hogy ők ezekben a sémákban így benne maradnak, és újra nekifutnak, és valószínűleg ugyanaz lesz megint a sorsuk, hogy így el kell menekülni a saját életükből, de talán majd valamelyik őknek fog sikerülni.
Igen. Na jó.
Jó, én még egy dolgot szeretnék említeni, amit így külön felírtam magamnak, hogy én ezt a példányt, amit olvastam, ezt nem tudom, hogy látod-e képernyőn, ezt a Libri és a Szkolár közös kiadásában jelent
meg. Ja, ez a
meg.
Díszkiadás.
Ez a dísz, tehát ilyen ajándékkönyv típus, és ezt meg kell említeni, hogy végre egy csimotás illusztrátorról beszéltek, Nagy Norbertről, ez nem egy csimotás könyv, viszont ebben az ő rajzai vannak, és nem csak ebben a könyvben vannak rajzok, ami egy tök izgalmas dolog, hogy egy felnőtt könyvben színes illusztrátor dalak vannak.
Hát ez teljesen szokatlan.
Egyáltalán nincs ilyen a piacon, és szerintem ez egy nagyon jó útvonal, és több könyv is készült, van a Szabó Magdától, hogy is van, már Morbiál is mesélte nekem, van Kosztolányi Karinti kötet, van az Ida regénye, ezek nagyon szép könyvek, és arról, nem is tudom, a Jadviga kapcsán beszéltünk arról, hogy milyen szép lett annak idején a Jadviga, és ez egy újabb szint annak, hogy így milyen szép könyvtárgyakat lehet is tud a könyves szakma elkészíteni. Hát lehet, hogy ez most a jövőben ez biztosan nem lesz, mert hogy a kiadók mindent fognak csinálni, csak költséges, drága, atipikus könyveket nem nagyon fognak kiadni, de ez azért ez egy fontos dolog.
Szép darab, szép.
Még egyet említettél, hogy... hangos könyvben, mit is mondtál, hogy hangos könyv?
A hetedik Olivérből van most egy hangos könyv verzió, most a Klub Rádióban van egy ilyen sorozat, hogy egy csomó ilyen.
Ehhez a könyvhez tartozik még, hogy ennek van egy ilyen link, amin a Kulka János mondja el a szöveget a
az
hangos
jó.
könyvben, ezt a linket majd be fogjuk rakni, és akkor van még egy dolog, amit szeretnék említeni, hogy készült egy kultikus rádiójáték az Utas és Holdvilágból, aminek a linkjét majd szintén be fogom rakni, azt tök érdekes meghallgatni. Meg ennek kapcsán van egy, ha jól tudom, a Trafóban adták, egy olyan színdarab készült, hogy a színészek a rádiójátékot eltátogják. Tehát, hogy van egy olyan színházi előadás, amelyben a rádiójáték megy, és a színészek kvázi alá alá tátóknak.
Ez vicces.
Én sajnos nem láttam, de ez egy nagyon izgalmas, nagyon izgalmas projekt, úgyhogy ezt majd mindenféleképpen berakjuk a leírásba.
Szuper!
Akkor köszönjük szépen. Polcomon találtam.
Én nekem most, ahogy beszélgettünk, jutott eszembe egy szövegrész, ami a Daphnis és Chloe-ból a Gyönyörök kertjének a leírása részint. Hát majd kíváncsi vagyok, hogy rájössz, hogy miért gondoltam erre. Olvasom, jó? Gyönyörű okay. Szép volt ám ez a kert. Királyok kertjének is beillett. Hosszában, vagy egy stadionnyira nyúlt, széltében meg 400 lábnyira, s mivel magaslaton feküdt, tágas fensíknak nézhette azt bárki. Nőtt ott mindenfajta fa, alma és mirtusz, körte meg gránátalma, füge és olajfa. Másott meg magasra futott szőlő fonódott az alma és körtefák törzsére, és sötét fürtjei szinte versengtek azok termésével. Ilyenek voltak a szelíd gyümölcsfák, de nőttek ott ciprusok, meg babérfák, platánok, meg fenyők is, szőlőinda helyett pedig repkény kúszott rajtuk, melynek feketélő nagy bogyói vetekedtek a szőlőszemekkel. Bejebb álltak a gyümölcs termőfák, mintha védelmet várnának, kijebb meg a gyümölcstelnek sorakoztak körül, mint őrzésükre rendelt sánc. Ezeket pedig kőből rakott, alacsony kerítés övezte, jól elhatárolva és különválasztva nőtt itt minden, kellő távolságra álltak egymástól a fák törzsei, de ágaik a magasban összeborultak, lombjuk egybevegyült. Úgy tűnt, mintha nem is a természet, hanem mesteri kéz rendezte volna így. Virágok is nyíltak külön ágyásokban, melyiket a föld maga nevelte, melyiket pedig kertészültette. A rózsákat, jácintokat, meg liliomokat emberkéz művelt, az ibolyát, nárciszt és százszor szépeket meg a föld teremtette. Nyáron árnyékban, tavasszal virágban, ősszel meg gyümölcsben, s így egész évben át csupa gyönyörűségben bővelkedett a kert.
Jó, de jó. Na, ez
nem mit szólsz hozzá.
Na, oké.
Okay. Hát, hogy ő, ugye ezt nem nagyon tudod elképzelni, hogy van az a jó. Tehát, hogy egy olyan osztályozás van benne, ami ilyen elgondolhatatlan.
Azért valljuk be, hogyha most ezt így nem mondjuk azt, hogy ez nem az Utas és Holdvilágból van, akkor így, ez is simán befért volna.
Igen. Daphnis és Chloe.
Tök jó. Én kettőt hoztam, mert nem tudtam dönteni. Kezdem az elsővel. Az első, ez a Sein Gábornak a Bolondok tornya című könyv. A Sein Gábor azért, mert ő is irodalomtörténész, és nagyon izgalmas, szép irodalmi könyvei és szövegei is vannak. Ez a Bolondok tornya, ez egy ilyen kis verses elbeszélés inkább, egy tök rövid szöveg. És ebben lényegében egy ilyen időutazásnak vagyunk a szem és fültanúi, egy olasz festőt követünk így a mindenféle itáliai tálon keresztül, és nagyon sokszor szóba kerül az utazás. Most ebből a szövegből nem idéznék, mert a másik könyv az szerintem izgalmasabb lesz, ez a Kosztolányi Dezső Velence című kis, ez a Holnap kiadónál jelent meg egy ilyen kis kiadvány, akkor nem is tudom, hoztam egyszer a Csontvári életrajzot, akkor ebben ez benne volt, és akkor ebből olvasnék fel egy rövid részletet, amit most mindjárt elő is szerek, ami nem más, mint Esti Kornél rímei. De régi századok lelence, azúr, aranyló, mély medence, gyémántokkal rakott szelence, ha nem leszek, mond, elfeledsz-e Velence. Egy kis kosztálynyi.
Hát, igen, hát, azért.
Tökéletesen rímel ide, úgy érzem,
azért itt azért fogod a fejed egy picit.
Tökéletesen rímel ide, én azt gondolom.
Tökéletesen rímel. Na jól van, köszönjük, ez nagyon, nagyon jó volt.
Na, akkor már csak egy dolog van hátra, hogy a következő könyvünket beharangozzuk, és ez pedig Hajnóci Péternek a Halál kilovagol Perzsiából.
Folytatjuk ezt a nyomorult világot. Ugye?
Igen. Így igaz.
Úgyhogy, igen, ott az jó durva. Ez jó durva. Jó,
akkor nagyon
meg
szépen
gicses is, az is.
Majd gicsit. Már nem emlékszem így hirtelen, úgyhogy majd meglátjuk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, én Neszlás Sándor voltam.
Én pedig Mészáros Márton.